We're continuing our study through the book of 1 Peter.
Úgyhogy most folytatjuk is az 1 Péter tanulmányozását.
So if you have your Bibles, please open with me to 1 Peter.
Úgyhogy ha hoztatok Bibliát, akkor kérlek benneteket, hogy itt nyissátok.
And today we are in chapter 4.
Ma a negyedik fejezetnél tartunk.
Chapter 4 of 1 Peter.
Negyedik fejezet, 1 Péter.
And Peter, as we've seen, is writing his letters to believers in the first century, as life for them is starting to get difficult.
Ahogy ezt már korábban is láttuk, Péter az első századbeli hívőknek írja ezt a levelet, ahogy egyre nagyobb nehézségekbe ütközik az életük.
For them a time of great persecution is coming.
Ott van már az életük küszöbén egy nagyon komoly üldöztetés.
Storm clouds are gathering.
Ugye a viharfelhők már gyülekeznek felettük.
And in fact, the persecution for them has already begun.
Sőt, konkrétan ezen hívők csoportja számára már elkezdődött az üldöztetés.
They're being slandered in the marketplaces.
Mert már a piac téren rágalmazzák őket.
They're being mistreated at work.
Illetve rosszul bánnak velük a munkahelyükön.
Some of them even had their property taken away.
Még olyanok is akadnak közöttük, akiktől elkobozták a vagyonukat.
And their very lives are even being endangered.
Sőt, mi több, az életük is veszélyben forog.
And throughout this letter, Peter is telling these believers, and he's telling us as well, to set our hope on Christ.
Mindvégig ebben a levélben Péter azt mondja ezeknek a korai hívőknek, mint ahogy nekünk is azt üzeni, hogy Krisztus legyen a mi reménységünk.
To look beyond this world.
Hogy lássunk túl azon, amit ebben a világban látunk.
Because there is something beyond this world.
Mert van valami még ezen a világon túl.
And because of Jesus' death and his resurrection, we have that waiting for us.
És pontosan Krisztus halála és feltámadása miatt van valami, ami még vár ránk.
We set our hope on Christ.
Így aztán Krisztusban legyen a mi reménységünk.
So today we're going to be making our way through chapter 4.
Ma, tehát megnézzük a negyedik fejezetet.
And Peter again is going to be addressing us, telling us how to live in the face of suffering and difficulty.
És látni fogjuk, hogy itt Péter megint arról beszél, hogy hogyan is éljünk a nehézségek, a szenvedés közepette.
He'll be asking us to have the attitude of Christ.
És arra kér majd bennünket, hogy Krisztus hozzáállását tegyük magunkévá.
And he'll be encouraging us to be people who pray.
És arra is bátorít bennünket, hogy imádkozzunk.
And people who love and serve.
És hogy olyanok legyünk, akik szeretik a többieket, és akik szolgálnak.
So let's begin at verse 1 in chapter 4.
Úgyhogy ugorjunk is neki, negyedik fejezet első vers.
Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves with the same attitude, because he who has suffered in his body is done with sin. As a result, he does not live the rest of his earthly life for evil human desires, but rather for the will of God.
Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől, hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljetek, éljétek le testi életetek hátralévő részét.
For you have spent enough time in the past doing what pagans choose to do, living in debauchery, lust, drunkenness, orgies, carousing and detestable idolatry. They think it strange that you don't plunge with them into the same flood of dissipation, and they heap abuse on you.
Bizony elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésekben, dorbézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban éltetek. Azért haragusznak rátok, sőt káromolják Istent, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba a posványába.
But they will have to give account to him who is ready to judge the living and the dead. For this is the reason the gospel was preached even to those who are now dead, so that they might be judged according to men in regard to the body, but live according to God in regard to the Spirit.
De számot fognak adni annak, aki készül ítélni élőket és holtakat, mert a holtaknak is azért hirdetetett az evangélium, hogy testben, emberi mértékek szerint ítéltessenek meg, de éljenek Isten szerint lélekben.
In these opening first six verses, Peter is telling us, in the midst of our crazy, evil world, to live with the attitude of Christ.
Ebben az első hat versben azt mondja nekünk Péter, hogy ebben a gonoszsággal teli őrült világban mi Krisztus hozzáállását tegyük magunkévá, és így éljük az életünket.
In verse 1 he says, just as Christ suffered in his body, arm yourselves with the same attitude.
Az első versben azt mondja, a magyarban úgy fogalmaz, hogy vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel. Az angol azonban úgy fogalmaz, hogy ugyan ezzel a hozzáállással vértezzétek fel magatokat.
We to have the attitude of Christ.
Fontos, hogy nekünk is Krisztus hozzáállása, ez legyen a miénk.
And in the previous chapters, Peter had been talking about the attitude that Christ had.
És ugye a korábbi fejezetekben Péter már beszélt erről, hogy milyen is volt Krisztus hozzáállása.
In chapter 2, verse 23, he said this about Jesus.
Az 1 Péter 2:23-ban ezt írja Jézusról.
When they hurled their insults at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly.
Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél.
So Jesus suffered and died for us.
Jézus tehát szenvedett és meghalt értünk.
And he entrusted his life to God.
És Istenre bízta az életét.
And now Peter is saying to us, have that same attitude.
Most pedig azt mondja nekünk Péter, hogy legyen bennünk meg ugyanez a hozzáállás.
Be ready to suffer.
Álljunk készen szenvedni.
Be ready to endure injustice.
Álljunk készen arra, hogy esetleg igazságtalanságot szenvedünk el.
Be ready even to die.
Álljunk készen még arra is, hogy esetleg meghalunk.
Entrust your life with God.
Bízzuk rá az életünket Istenre.
Place your life into his hands.
Az ő kezébe tegyük az életünket.
And this is a direct challenge to those Christian preachers who might teach that the Christian life is all about health and wealth.
És ez ugye mindenképpen egy nagy kihívás azon prédikátorok számára, akik esetleg azt tanítják, hogy a keresztény élet csak a gazdagságról meg az egészségről szól.
You may have heard of the missionary Jim Elliot.
Lehet, hogy hallottatok egy Jim Elliot nevű misszionáriusról.
In the 1950s, his heart was to take the gospel to a tribe of people in the jungles of South America.
Neki az 1950-es években nagyon az volt a szívén, hogy Dél-Amerika dzsungelében az egyik ott élő törzsnek vigye el az evangéliumot.
And the tribe of people he was going to are called the Orca people.
Ezt a törzset az aukáknak nevezték.
However, when he got there, he was 28 years old, and the very people whom he went to take the gospel to ended up killing him brutally.
De amikor odaért, és akkor épp 28 éves volt, végül az történt, hogy az a törzs ölte őt meg brutálisan, akikhez ment, hogy elvigye Krisztus evangéliumát.
And his wife has since written down his life story.
Azóta a felesége már megírta Jim Elliot életének történetét.
And before he went on his last journey there, they had actually talked about the possibility that he may never come back.
És mielőtt az utolsó útjára oda elindult Jim Elliot, valóban beszélgettek is a feleségével ennek a lehetőségéről, hogy lehet, hogy nem tér vissza.
But Jim Elliot had just simply said this.
De Jim Elliot egyszerűen csak ennyit mondott.
If God wants it that way, I am ready to die for the salvation of the Yorka people.
Ha Isten így akarja, akkor én hajlandó vagyok és készen állok meghalni az Auka nép üdvösségéért.
Just like Christ suffered, we are to have that attitude.
Ugyanúgy, ahogy Krisztus is szenvedett, nekünk is ezzel a hozzáállással kell felvérteznünk magunkat.
We are to place our lives into his hands.
Nekünk is az ő kezébe kell tennünk az életünket.
And Peter continues in verse 1 by saying that we should have this attitude because he who has suffered in his body is done with sin.
És aztán Péter úgy fogalmaz, úgy folytatja, hogy vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől.
So when we have suffered, we have ceased from sin.
Szóval amikor szenvedtünk, utána elszakadunk a bűntől.
And what does Peter exactly mean here?
Tehát pontosan mit is akar ezzel Péter mondani?
Well, maybe he is referring to Christians who have been martyred.
Lehet, hogy a mártír halált halt keresztényekre gondol itt.
So they suffered and were killed, so obviously now they are free from sin, they are alive with God.
Ugye ők szenvedtek, meggyilkolták őket, és hát egyértelmű, hogy most már ők Istennél vannak, és megszabadultak a bűntől.
Well, Peter could be echoing Paul's words from Romans 6:11.
Vagy az is lehet, hogy Péter itt igazából visszakanyarodik, előhozza újra azt, amit Pál is mond a Róma 6:11-ben.
Paul had said, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus.
Ugyanis Pál itt azt mondja, hogy ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban.
As Christians we are to count ourselves dead to sin.
Tehát keresztényként nekünk is halottnak kell tekintenünk magunkat a bűnnek.
We died to sin, so how can we live in it any longer?
Ugye a bűnnek már meghaltunk, akkor hogyan élhetünk még mindig abban?
But there's also the idea here in this verse that we will go through suffering in life and difficult periods.
De azért ebben a versben az is benne van, hogy igenis lesznek nehéz, szenvedéssel teli időszakai az életünknek.
And this suffering will loosen the hold that sin has over us.
És ez a szenvedés meglazítja azt a köteléket, azt az erőt, amit a bűn gyakorol, azt a hatást, amit gyakorol ránk.
Sin won't have the same power over us.
Akkor már a bűnnek nem lesz ugyanaz a hatalma felettünk.
For example, a young man in his late 20s, he likes to go out and party and get a little drunk.
Például vegyünk egy fiatal embert, a 20-as éveinek elején tart, és szeret bulizni, iszogatni.
He's not the worst person by any means, but he'll, you know, likes to get a little drunk.
Ugye semmiképpen sem ő a legrosszabb ember ezen a földön, de egyszerűen csak elmegy bulizgatni, meg iszogatni.
And then one day his little 3-year-old daughter is playing by the side of the road and gets hit by a car being hit by a drunk driver.
És aztán egyik nap meg a kis 3 éves kislányát egy ittas vezető gázolja el az út szélén.
His world suddenly changes.
És erre hirtelen megváltozik az egész világ.
And he finds that desire to go out and get drunk again isn't really there.
És úgy érzi, többé már nincs meg benne ez a vágy, hogy akkor megint menjen bulizni és megint leígja magát.
Because his perspective has changed.
Mert egyszerűen másként látja már a dolgokat.
And so suffering will loosen the hold that sin has over our lives.
Úgyhogy a szenvedés ez csökkenti azt a befolyást, ami a bűnnek van az életünk felett.
He who has suffered is done with sin, Peter says.
Tehát Péter azt mondja, hogy az, aki szenved, elszakad a bűntől.
And then Peter says in verse 2, as a result you don't live your life for evil human desires, but rather for the will of God.
Aztán a 2. versben azt mondja, hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljetek.
When we have the attitude of Christ, we're living for God's will.
Amikor Krisztus hozzáállása van bennünk, akkor Isten akaratáért élünk.
Do you know what Paul said when he met God on the road to Damascus? Do you remember that?
Emlékeztek, hogy mit mondott Pál, amikor Istennel találkozott a damaszkuszi úton?
In Acts 9, verse 6, he was standing before God on the road.
Az Apcsolyok 9:6-ban ott áll Pál Isten előtt.
And some of the translations actually don't clearly reflect this, but Paul said something to God.
És vannak egyes fordítások, amikből ez nem egyértelműen derül ki, de az eredeti alapján Pál valami ilyesmit mondott Istennek.
He said, Lord, what do you want me to do?
Uram, mit szeretnél, mit tegyek?
Lord, what do you want me to do?
Uram, mit szeretnél, mit tegyek?
And I wonder if we could all say that to God.
És kíváncsi lennék, hogy mindannyian tudnánk-e ezt így mondani Istennek.
Lord, what do you want me to do?
Uram, mit szeretnél, hogy mit tegyek?
Your will be done.
Legyen meg a te akaratod.
When we think about our lives and where we're going to live.
Hogyha ugye az életünkre gondolunk, meg arra, hogy hol fogunk élni.
Our jobs.
Meg mi lesz a munkahelyünk.
Our family, our relationships, our service.
Ugye a családunkra gondolunk, meg az emberi kapcsolatainkra, meg a szolgálatunkra.
Can we say to God, Lord, what do you want me to do?
Tudjuk mi ezt így mondani, hogy Uram, mit szeretnél, mit tegyek?
That's the attitude of Christ.
Mert ilyen Krisztus hozzáállása.
And you know, our world just wants to party.
És tudjátok, a mi világunk az csak bulizni akar.
Look at verses 3 and 4.
Nézzétek csak meg a 3-as 4-es verset.
Debauchery and drunkenness and idolatry.
Kicsapongások, részegeskedés, bálványimádás.
That's what the culture was like in Peter's day and nothing's really changed, has it?
Ez jellemezte Péter idejében is a társadalmat, és hát ugye, ha jól belegondolunk, nem sok minden változott azóta.
People in Budapest just want to party.
Az emberek Budapesten is csak bulizni akarnak.
You only have to catch the 4-6 night bus on a Friday, Saturday night to realize that.
Elég, hogyha péntek éjszaka vagy szombat éjszaka felszállsz a 4-es-6-os éjszakai járatra, és mindjárt láthatóvá válik.
And in verse 4, they'll think it's strange when you don't plunge with them into that same flood of dissipation.
Ugye a 4-es versben azt mondja, hogy ők haragusznak rátok, sőt káromolják Istent, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba a posványába.
The same flood of dissipation, that's just a bunch of people running after sin.
Azt mondja, hogy a kicsapongásnak ugyanabba a posványába. Itt lényegében arról beszél, hogy egy csomó ember egyszerűen csak megy és beleveti magát a bűnbe.
And they will heap abuse on you, Peter says.
És azt mondja Péter, hogy ők haragudni fognak rátok, gúnyolnak benneteket.
When you became a Christian, maybe God freed you from a life where you were deep in sin.
Lehet, hogy amikor megtértél, akkor Isten egyúttal egy olyan életből szabadított meg, amire az volt jellemző, hogy nagyon mélyen voltál a bűnben.
And you had good friends who were living in that life of sin with you.
És voltak jó barátaid, akikkel együtt süllyedtél egyre mélyebbre a bűnbe.
And now they look at you and they say, you go to church on Sunday mornings?
Most meg ugye rád néznek, és azt mondják, hogy most vasárnap délelőttünként a gyülekezetbe jársz.
You go to Bible study in the middle of the week?
Meg hét közben is elmész Biblia órára.
What's wrong with you?
Mi bajod van?
Come out on this Saturday night, let's get drunk, let's party.
Gyere már velünk bulizni szombat este, és ígyuk le magunkat, mint régen.
They can abuse you.
És így gúnyolódnak veled.
And it can be difficult to stand against this.
És igen, ez nehéz lehet ezzel szemben állni.
The temptation is just to follow them and take that easy way out.
Hiszen nagy ilyenkor a kísértés, hogy egyszerűen csak kövessük a régi barátainkat, és ezt a könnyebb kiutat válasszuk.
But then in verse 5, Peter tells us that they're going to be judged.
De aztán az 5. versben rávilágít Péter arra, hogy ők is megítéltetnek.
He says they will have to give account to him who is ready to judge the living and the dead.
Azt mondja, számot fognak adni annak, aki készül ítélni élőket és holtakat.
They will have to stand before God.
Meg kell majd egy napon állniuk Isten előtt.
And God will ask them, how did you live your life?
És Isten megkérdezi tőlük, hogy hogyan élték az életüket.
And they will only be able to say, well, I live for myself and God, I ignored you.
És akkor csak annyit tudnak majd mondani, hogy hát én a saját elképzelésem szerint éltem az életem, Istenem, és egyáltalán nem törődtem veled.
And they'll be punished for that.
És ezért büntetésben részesülnek.
Peter is warning us, they may abuse us.
Péter tehát figyelmeztet bennünket, hogy igen, lehet, hogy rágalmaznak majd bennünket.
But stand firm.
De akkor is álljunk meg, sziklaszilárdan.
And in verse 6 he says, for this is the reason the gospel was preached even to those who are now dead, so that they might be judged according to men in regard to the body, but live according to God in regard to the spirit.
Hatos vers. Mert a holtaknak is azért hirdettetett az evangélium, hogy testben, emberi mértékek szerint ítéltessenek meg, de éljenek Isten szerint lélekben.
Now this verse has been interpreted by some people to mean that people will receive a second chance.
Egyesek úgy értelmezik ezt az igeverset, hogy az emberek kapnak majd egy második esélyt.
Because it says here that the gospel is preached to those people who are now dead.
Mert ugye azt mondja itt, hogy a holtaknak hirdettetett az evangélium.
But that's not what Peter's saying.
De nem ezt mondja Péter.
He has in mind those believers who heard the gospel, who believed in Christ, and have since died.
Hanem ő azokra gondol, akik annak idején, amikor még éltek, hallották az evangéliumot, megtértek, és aztán azóta már meghaltak.
So Peter is saying, when they're alive, they will preach the gospel. When they were alive, they heard and received the gospel.
Péter tehát azt mondja, hogy ők még az életükben hallották és fogadták el az evangélium üzenetét.
And while they lived, they were judged by mankind and they suffered.
És még az életük során elítélte őket az emberiség és szenvedtek.
But now they have died and they don't face the same judgment that mankind will face.
De most már meghaltak, és rájuk már nem ugyanaz az ítélet vár, mint ami az emberiségre.
They are now alive in their spirit, living with God.
Ők most már élnek. A lelkük él, és ott van Istennel.
There was a letter in a newspaper that was written a number of years ago, and I think in America. There was a letter that appeared in a newspaper a number of years ago, I think in America.
Van egy levél, amit én szerintem pár évvel ezelőtt jelent meg egy újságban Amerikában.
And it went like this.
És ez a következőképpen hangzott.
Dear Abby.
Kedves Abby.
My sister Laurie and her husband Ralph have a ritual they go through with their kids when one of their pet goldfish dies.
Van egy szertartás, amit testvérem Laurie és férje Ralph mindig elvégeznek a gyerekekkel, amikor egyik aranyhaluk eltávozik az élők sorából.
The whole family gathers in the bathroom and around the toilet bowl.
Ilyenkor az egész család összegyűlik a fürdőszobában, a WC-kagyló körül.
Little Anthony, the three-year-old, holds the deceased while my sister says a little prayer.
A három éves kis Anthony tartja az elhalálozottat, miközben a testvérem röviden imádkozik.
Then Anthony drops the fish in the bowl and Lexi, the five-year-old, flushes it to heaven.
Azután Anthony beledobja a halacskát a WC-be, az öt éves Lexi pedig a WC-t lehúzva a mennybe repíti.
And one day during one of these rituals, Lexi asked her dad if a grandpa who had passed away a few years earlier was also in heaven.
Egyik alkalommal, amikor javában tartott a szertartás, Lexi megkérdezte a papájától, hogy a nagypapa, aki pár évvel korábban halt meg, szintén a mennyben van-e.
And when Ralph said yes,
igen, mondta Ralph,
the three-year-old asked, well, who flushed him?
Erre jött is Lexi következő kérdése, de hát akkor őt kihúzta le a WC-n a mennybe.
The gospel was preached to us here so that when we die we will be alive with Christ in heaven.
Ugye itt a földön hirdették nekünk az evangéliumot azért, hogy aztán amikor meghalunk, élhessünk a mennyben Istennel.
And the world may not understand us.
És lehet, hogy nem ért bennünket a világ.
They may abuse us.
És lehet, hogy gúnyolódnak velünk.
Your friends and family may judge you.
Lehet, hogy elítél a családod, elítélnek a barátaid.
But we will be alive with God in the spirit.
De akkor is a lelkünk lélekben élni fogunk Istennel.
And those Christians, our family and friends who have gone before us and who have died are alive with God in their spirit.
És azok a keresztények, meg azok a családtagok és barátaink, akik már meghaltak, ők előttünk járnak, és ők is már Istennél vannak és élnek.
Peter is telling us, have the attitude of Jesus.
Péter tehát azt mondja, hogy Krisztus hozzáállását tegyük magunkévá.
Ready to suffer.
Legyünk készek arra, hogy szenvedünk.
Give your life into his hands.
Adjuk neki az életünket.
Let's continue at verse 7.
Nézzük tovább a hetes verset.
The end of all things is near. Therefore be clear-minded and self-controlled so that you can pray. Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins.
Mindennek a vége pedig már közel van. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez.
Offer hospitality to one another without grumbling.
Legyetek egymással vendégszeretők, zúgolódás nélkül.
And each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. If anyone speaks, he should do it as one speaking the very words of God. If anyone serves, he should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power forever and ever.
Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki az Istentől kapott erővel végzi. Hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.
In these verses, Peter is asking us to focus on eternity, and while we do that, to do four things.
Ezekben az ige részekben azt mondja Péter, hogy az örökké valóságra figyeljünk, és amíg ezt tesszük, addig négy dolgot is valósítsunk meg.
To pray.
Imádkozzunk.
To love.
Szeressünk.
To show hospitality and to serve.
Legyünk vendégszeretőek és szolgáljunk.
In verse 7 he begins, the end of all things is near.
A hetes verset úgy kezdi, hogy mindennek a vége pedig már közel van.
He's reminding us that we're in the end times.
Emlékeztet bennünket arra, hogy az utolsó időket éljük.
And if Peter was to say that 2000 years ago, how much more does that apply to us today?
És ugye, ha 2000 évvel ezelőtt mondta ezt Péter, akkor mennyivel inkább igaz az ránk, napjainkban.
But the end is near.
Hogy közel van már a vég.
And he says, therefore be clear-minded and self-controlled so that you can pray.
Majd így folytatja, legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok.
Because in times of suffering and difficulty we can lose our focus.
Mert ugye a nehézségek és a szenvedés közepette könnyen elveszíthetjük a középpontot, ami a lényeg.
And the situation gets to us.
És olyan húsba vágóvá válik a helyzet.
And we forget to pray.
És elfelejtünk imádkozni.
Peter's saying, don't forget to pray.
Péter viszont azt mondja, hogy ne feledjetek el imádkozni.
And why do we pray?
És hát miért imádkozunk?
And why this could be a Bible study in itself.
És miért van az, hogy ez önmagában egy teljes tanítás lehetne?
But prayer aligns our hearts with God.
Azért, mert az imádsággal összhangba hozzuk a szívünket Istennel.
Prayer expresses our dependency upon God.
Meg az imádságban kifejezzük azt, hogy Istentől függünk.
Prayer puts us in a place where we can receive His power.
Egy olyan helyre kerülünk az imádság által, hogy be tudjuk fogadni, el tudjuk fogadni Isten erejét.
Prayer helps us to avoid temptation.
Az imádság abban is segít, hogy elkerüljük a kísértést.
Prayer helps us as we fight the enemy.
És segítségünkre van az ellenség ellen vívott harcban is.
Where to pray?
Szóval imádkoznunk kell.
At home.
Otthon.
By yourself with your family.
Egyedül, meg együtt a családdal.
And here at church where to pray.
Meg itt a gyülekezetben is.
I encourage you, come to our prayer meetings Monday and Friday nights.
Hadd bátorítsalak benneteket, hogy gyertek hétfő esténként, péntek esténként, csatlakozzatok az ima alkalomhoz. És ugye szerda, illetve vasárnap reggelenként is vannak.
And then in verse 8 Peter says, above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins.
Aztán a 8-as versben azt mondja, mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez.
Above everything.
Mindenek felett.
Love.
A szeretet.
Love deeply.
És ez a mély szeretet.
And this sort of love, it's not the warm, emotional sort of love.
És ugye itt nem arról a fajta melengető érzésről van szó.
But it's a love that's stretched out like an athlete who's stretching out.
Hanem ez egy olyan szeretet, ami kinyúl a másik felé, mint amikor ilyen nyújtó gyakorlatokat végez egy sportoló.
And this love covers a multitude of sins.
És ez a fajta szeretet sok bűnt elfedez.
One of the most powerful aspects to love is forgiveness.
A szeretet egyik legfontosabb aspektusa a megbocsátás.
To forget the wrongs that someone has done to you.
Az, hogy elfeledkezünk azokról a dolgokról, amikkel megbántott valaki.
Just to let them go.
Egyszerűen csak elengedjük azt.
Maybe there's someone in your life you need to forgive.
Lehet, hogy van neked is olyas valaki az életedben, akinek meg kell bocsátanod.
Or someone who you need to go to and say, hey, I'm sorry for what I did.
Lehet, hogy valaki van, akihez oda kell menned, és bocsánatot kell tőle kérned.
This week, let that person know.
Ezen a héten tedd ezt meg.
Write an email or make that phone call.
Írj egy e-mailt, vagy hívd fel.
Or maybe just deep down within you, you need to say, I forgive that person for what they did to me.
Vagy egyszerűen csak mélyen a szívedben. Azt kell mondanod, hogy én megbocsátok annak az embernek azért, amit tett.
And this is real love.
Ez az igazi szeretet.
Love covers a multitude of sins.
A szeretet sok bűnt elfedez.
Peter is saying, love like that.
Péter azt mondja, hogy így szeressétek egymást.
And then in verse 9, offer hospitality to one another without grumbling.
9. Legyetek egymással vendégszeretők, zúgolódás nélkül.
Have a house that's open to other Christians.
Nyisd meg az otthonod más keresztények előtt.
Invite someone home or a group of people home after church one day.
Hívd meg valakit egyszer az Isten tisztelet után magadhoz, vagy akár többeket is.
And I'm learning that when I offer hospitality to people, I'm actually more blessed than they are.
És én észrevettem, hogy amikor ilyen vendégszeretettel kinyúlok másfelé, akkor nekem az nagyobb áldás, mint annak a másik embernek.
Particularly after they've tasted the food that I've cooked.
Főleg miután megízlelték azt, amit főztem.
But we have a public holiday, a long weekend coming up, don't we?
De hát ugye most jön a március 15 hosszú hétvége.
And sometimes public holidays are lonely days if you're at home by yourself.
És azoknak, akik otthon esetleg egyedül élnek, számukra nagyon hosszú tud lenni egy ilyen hosszú hétvége.
If you don't have any plans, if you're just going to stay at home and watch the speeches on TV, I encourage you, invite some people around.
És hogyha nincsen konkrétan terve, csak azt gondolod, hogy majd otthon maradsz és megnézed az ünnepség sorozatot otthon a TV-ből, akkor hadd bátorítsalak, hogy hívj meg valakit.
If you can't cook, order pizza.
Hogyha nem tudsz főzni, akkor rendelj pizzát.
Or just have coffee and shoot.
Vagy akkor csak valami kis sütit rak ki az asztalra, meg főzöl kávét.
You'll bless someone, you'll experience a joy yourself.
De amikor én módon valakit megáldasz, akkor egy nagy örömöt fogsz te magad is megtapasztalni.
Offer hospitality without grumbling, Peter says.
Szóval legyetek ilyen vendégszeretők, zúgolódás nélkül, mondja Péter.
And then in verse 10 we're to serve one another.
Aztán a 10-es verzión azt mondja, hogy szolgáljuk egymást.
Each one of you should use whatever gift he has received to serve others. Faithfully administering God's grace in its various forms.
Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.
We are all called to serve.
Mindannyiunkat arra hív el Isten, hogy szolgáljunk.
To use the gift that God has given each of us.
Hogy használjuk is azt az ajándékot, amit mindannyiunk kapott Istentől.
And each of us has received a gift from God.
És mindannyiunk kapott valamilyen ajándékot Istentől.
Maybe we're not all called to be pastors or worship leaders or evangelists.
Lehet, hogy nem mindenkit arra hív el Isten, hogy lelki pásztor legyen, vagy hogy dicsőítésvezető legyen.
But
vagy
we've all
az utcán hirdesse az evangéliumot.
We've all received a gift from God and we should be using it.
De mindannyian kaptunk egy ajándékot Istentől, és ezt használnunk is kéne.
So I wonder what gift has God given you?
Úgyhogy ez lenne az én kérdésem, hogy te milyen ajándékot kaptál Istentől?
Do you know what gift he's given you?
Te tudod, hogy milyen ajándékot kaptál?
There was an orchestra playing one day.
Volt egyszer egy zenekar, hangversenyt adott.
And in it was a man who used to play the little piccolo.
És volt közöttük egy olyas valaki, aki a kis fuvonán játszott.
And he thought he wasn't that important, so this one day, this one concert, he decided he wouldn't turn up.
És hát ő úgy érezte, hogy önmagában nem annyira fontos, úgyhogy mi lenne, hogyha erre az adott hangversenyre nem is menne el.
So he didn't play.
Úgyhogy nem ment el a hangversenyre, nem játszott az
and,
a este.
And no one in the audience seemed to notice that the piccolo wasn't there.
És úgy tűnt, hogy senki a hallgatóság közül nem vette észre, hogy a kis fuvola most épp kimaradt a koncertből.
Except one person noticed.
De hát egy valaki észrevette.
It was the conductor.
Ja, a karmester.
And he said, it sounded pretty good today, but where was the piccolo?
És ő aztán a végén azt mondta, hogy hát nagyon jók voltatok, de hol volt a kis fuvola?
And you might think, yeah, well, I'm not really that gifted.
És lehet, hogy te is úgy érzed, hogy hát nekem nincs semmi speciális ajándékom.
I'm not a wonderful speaker, or I don't play a musical instrument, or can't really sing that well.
Nem vagyok egy ékes szónok, meg nem játszok semmi hangszeren, meg nem is tudok olyan jól énekelni.
But you have a gift from God.
De attól még Istentől kaptál egy ajándékot.
And if you don't use it, God will notice.
És hogyha nem használod attól, azt még Isten észreveszi.
And some people will miss out on a blessing.
Sőt, mások meg lemaradnak ezen keresztül egy áldásról.
And Peter says here that serving one another is actually administering God's grace.
És azt mondja Péter, hogy az, hogy egymásnak szolgálunk, ez lényegében azt jelenti, hogy Isten kegyelmét adjuk egymásnak.
It's sharing or using the grace that God has poured out upon me.
Ez azt jelenti, hogy azt a kegyelmet fogjuk, amit Isten kiönt ránk, és ezt megosszuk mással, ezt továbbadjuk másnak.
And that's what serving is.
Ez a szolgálat.
Do you want to live in the abundance of God's grace?
Hogyha Isten bővölködő kegyelmében akarsz élni,
I encourage you to serve.
Akkor erre bátorítanálak, hogy te is szolgálj.
And I think I was thinking about this, I first started serving when I was about 13 or 14 years old, I think.
Ahogy én erre készültem erre a tanításra, elkezdtem gondolkodni azon, hogy én mikor is kezdtem el először szolgálni. Azt hiszem, olyan 13-14 éves koromban.
My church back in Australia, after the service is finished, we have this time of morning tea.
Ausztráliában, a gyülekezetünkben volt egy olyan szokás, hogy amikor a délelőtti istentisztelet befejeződött, akkor utána egy reggeli teát szolgáltunk fel.
And these kettles of hot water are brought out from the kitchen and placed on a table, and people stand there serving coffee and tea to people who come.
Úgyhogy hatalmas forróvizes kancsókat hoztunk ki a konyhából, és oda leraktuk egy asztalra, és oda lehetett jönni, és ott kaptak az emberek kávét meg teát.
And I can't remember how it happened, but Maybe someone was away this Sunday and someone just said to me, "Hey Bruce, you want to go grab one of the kettles and bring it out?"
És már nem igazán emlékszem, hogy pontosan hogy történt. Lehet, hogy valaki abból a szolgálatból épp nem volt ott aznap reggel. A lényeg, hogy egyszer csak valaki megszólított, hogy figyelj Bruce, nem akarsz segíteni? Fogd meg egy ilyen kancsot, gyere, hozd ki.
So I did that, and then that Sunday, well, I stayed behind the table and helped serve people coffee and tea.
Úgyhogy hoztam is ki a konyhából egy ilyen forró vizes kancsot, és valahogy ott ragadtam az asztal másik oldalán, és egész délelőtt teát meg kávét szolgáltam fel.
So from that Sunday, it became my ministry.
És aztán onnantól kezdve ez lényegében az én szolgálatommá vált.
I found it was really good for me, because I was a shy, quiet teenager.
És én úgy éreztem, hogy ez nagyon jót tesz nekem, mert én egy ilyen visszahúzódó, csendes tini voltam.
But I could get to church early and fill up the kettles with hot water and then bring them out and serve people.
De ugye ezt meg tudtam tenni, hogy korán oda megyek a gyülekezetbe, felforralom a vizet, kiteszem a kancsót az asztalra, és ott kiszolgálom az embereket.
And then I think when I was about 15, a lady in the church came up to me.
És azt hiszem, hogy olyan 15 éves lehettem, amikor egy hölgy odajött hozzám a gyülekezetből.
And she asked me if I'd be interested in being a leader, a counselor at this summer camp she was organizing.
És megkérdezte tőlem, hogy mit szólnék ahhoz, hogyha egy tanácsadóként, egy kvázi egyik vezetőként elmennék egy nyári táborba, amit épp ő szervezett.
And I'd be in a room with about 6 or 7, 8-year-old boys.
És körülbelül 6-7, 8 éves fiú lenne rám bízva.
And that was really scary for me at that time.
Hát akkor ettől most akkor nagyon megijedtem.
There was going to be actually a senior leader with me, so I wasn't going to be by myself.
De aztán megtudtam, hogy lesz még egy felettesem, egy másik vezető, aki velem lesz, hogy nem kell egyedül megbirkóznom a helyzettel.
So it was a struggle, but I did it.
Szóval azért voltak harcok, de hát megcsináltam.
And then the next year they came back to me and said, "Hey, can you do it again, but this time you'll be with the 9-year-olds."
És aztán a következő alkalommal újra megkeresett engem a hölgy, és megkérte, hogy most újra szervezünk, megint jönnél, most a 9 éveseket bíznám rád.
And it's funny, I found that just over the next years, God just each year just seemed to be taking me one step forward.
És érdekes, hogy azt találtam, ahogy teltek múltak az évek, minden évben Isten egy aprócska lépéssel előrébb vitt.
A few years later I started serving, well, working with the 12-year-olds.
Aztán néhány évvel később már a 12 évesekkel kezdtem el dolgozni.
And then when I was in my 20s, I started with the high schoolers.
Aztán a 20-as éveimben jöttek a középiskolások, na az aztán kihívás.
And then at my church, I started playing the piano because my parents had forced me, well, asked me if I would take piano lessons.
Aztán a gyülekezetünkben elkezdtem zongorázni, mert a szüleim rákényszerítettek, pontosabban megkérdezték, hogy nem akarnék-e zongora órákra járni.
And now here in Budapest, I'm not working with the kids, I'm involved in leading adults.
És aztán ugye itt Budapesten, ebben a gyülekezetben már nem a gyerekekkel foglalkozom, hanem a felnőtteket vezetem.
And I don't tell you all this because I think, you know, my life is particularly fascinating or anything like that.
Úgyhogy ezt nem azért mondom, mert annyira kimondottan lenyűgöző az életem.
But I think of the journey God's taken me on as I've served.
Hanem csak azért, mert hogyha visszagondolok, hogy milyen utat jártam be Isten vezetésével az elmúlt időszakban, ahogy szolgáltam.
And I know God takes us on different paths and deals with us differently.
És ugye közben azért tudom, hogy mindannyian más utat járunk be, és máshogy vezetget bennünket Isten.
Maybe you started leading in Sunday school 10 years ago and that's what you're still doing.
Lehet, hogy te 10 évvel ezelőtt elkezdtél vezetni egy csoportot a gyerekszolgálatban, és még mindig ezt csinálod.
But praise God because that's what he's gifted you in.
De hát dicsőség Istennek, mert Isten erre adott neked ajándékot.
And God loves a faithful worker.
És Isten nagyon szereti a hűséges munkást.
But I just remember back pouring coffee when I was like a 13-year-old.
Ne emlékszem, csak annak idején 13 éves koromban, amikor ott töltögettem a kávét.
Being in that cabin with those dirty, smelly 8-year-olds.
Aztán meg emlékszem, amikor ott találtam magam ebben a nyári táborban, és egy faházikóban laktam ezekkel a büdös, meg koszos 8 évesekkel.
And how God has just used all those experiences just to gently lead me and to guide me.
És hogy Isten mindezeket az élményeket arra használta, hogy nagyon gyengéd irányítson engem, és úgy vezetgesse a lépteimet.
And to develop me.
És hogy ugye az ő, hogy engem is érettebbé tegyen.
As I, not even being aware of it, was administering God's grace.
És úgy, hogy én igazából ennek nem is voltam tudatában, Isten kegyelmét osztottam meg másokkal.
And all the people and all the friendships I've made along the way.
És ha belegondolok, hogy hány emberrel ismerkedtem meg, hány barátot szereztem útközben.
There's nothing better than serving.
Nincs is annál jobb, mint szolgálni.
I encourage you. Peter's encouraging us to serve.
Péter is erre bátorít bennünket, hogy szolgáljunk.
And there are many opportunities here at our church to serve.
És hát itt a mi gyülekezetünkben is rengeteg lehetőség van erre.
And I know sometimes because we're a bigger church, it's hard to get connected sometimes.
Tudom, hogy van, pont azért, mert nagy ez a gyülekezet, van olyan, hogy egyszerűen nehéz kapcsolatba kerülni emberekkel.
But think about it this week, and if it's on your heart to serve, Write an email to the church.
De gondolkozz el ezen a héten, és hogyha a szíveden van az, hogy szeretnél szolgálni, írj egy e-mailt a gyülekezetnek.
And I work here, so I'll personally make sure that I can, you'll get hooked up with a ministry leader.
És én ugye itt dolgozom, úgyhogy én személyesen kezeskedhetem arról, hogy hogy majd összeismertetlek valamelyik szolgálat vezetőjével.
Whether it be the Sunday school or the buffet or the PowerPoint or visiting the old folks, whatever.
Ugye akár most a vasárnapi iskoláról, vagy a büfé szolgálatról, vagy a PowerPoint szolgálatról van szó, akár az idősek otthonába látogató csapatról.
So please, if it's on your heart to serve, write an email.
Úgyhogy kérlek, hogyha a szíveden van az, hogy szeretnél szolgálni, akkor írj nekünk egy e-mailt, vagy hívj telefonon.
Just one thing though, if you do email.
Azért egy dolgot hadd mondjak, hogyha küldesz e-mailt.
Please don't write an email and ask, hey, could I like teach you next week?
Akkor léci, ne azt írd bele, hogy taníthatnék jövő héten.
Because teaching is a serious thing.
Mert a tanítás komoly dolog.
Just look what Peter says in verse 11.
Nézzétek csak, hogy mit mond Péter a 11-es versben.
If anyone speaks, he should do it as one speaking the very words of God.
Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit.
It's a responsibility that all of us guys who step here behind this pulpit are aware of.
A tanítás egy olyan fajta felelősséggel jár, amivel mindannyian tisztában vagyunk, akik itt állnak és kiállnak ide tanítani.
We're here to speak and to teach God's word.
Ugye azért vagyunk itt, hogy szóljuk és tanítsuk Isten igéjét.
And we will attempt to make it personal.
És igen, megpróbáljuk ezt személyessé tenni.
And we'll tell the odd joke because laughter is good.
És ugye itt-ott, azért egy viccet is elmondunk, mert jó az, amikor nevetünk.
But I challenge myself with this, that we are here to speak the very words of God.
De ez fontos, én is mindig ezt igyekszem szem előtt tartani, hogy alapvetően azért állunk itt, hogy Isten igéjét szóljuk.
Because I know at your deepest level you don't need to hear from me, but you desire to hear from God.
Mert tudom, hogy valahol igazából nem az én gondolataimra van szükségetek, hanem Isten üzenetére.
And Peter also says in verse 11.
És azt mondja még Péter a 11-es versben.
If anyone serves, he should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ.
Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által.
It's true that serving can be tiring, can be draining.
Igen, az is igaz, hogy a szolgálat úgy leszívhatja az erőnket, és fárasztó tud lenni.
So Peter says he has served with the strength that God provides.
Ezért aztán Péter azt mondja, hogy az Istentől kapott erővel szolgáljatok.
If we serve in our own strength, the chances are we'll get burnt out.
Ha saját erőből szolgálunk, akkor ugye nagy az esélye annak, hogy kiégünk.
I think our ministry also won't be as effective because it's not God who's ministering, it's us.
És én azt hiszem, hogy ilyenkor nem is lesz olyan hatékony a szolgálatunk, mert lényegében akkor mi szolgálunk, és nem pedig Isten rajtunk keresztül.
But here Peter actually gives another reason as to why we should serve in God's strength.
De Péter aztán még egy okot ad arra, hogy miért kéne Isten az Istentől kapott erővel szolgálnunk.
In verse 11 it says that God will get the glory.
A 11-es versben ugye azt mondja, hogy azért, hogy Isten dicsőítessék
Because
meg.
Because it's not about us.
Mert ez nem rólunk szól.
It's so that God gets the glory.
Ez arról szól, hogy Isten kapja meg a dicsőséget ezért.
At the moment in your ministry, if you're feeling tired or frustrated.
Jelenleg, hogyha te a szolgálatodban fáradtnak érzed magad, frusztrált vagy.
I encourage you to rely and rest on God's strength.
Arra bátorítanálak, hogy támaszkodj és nyugodj meg Isten erejében.
Don't be doing it on your own.
Ne saját erőből próbáld.
You may have to say no to some things.
Igen, lehet, hogy lesznek dolgok, amikre nemet kell ennek fejében mondanod.
Know that when you are serving in his strength, he is being glorified.
De tudnod kell, hogy ha az ő erejével szolgálsz, akkor ő dicsőül meg.
Let's now just look at the last verses in the chapter. And I'll get Edo to read. If you could please read from verse 12 to the end of the chapter.
Akkor most olvassuk fel a 12-es verstől egészen a fejezet végéig. Szeretteim! A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újongva örülhessetek. Boldogok vagytok, hogy aláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha azonban valaki, mint keresztjén szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös? Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is jót cselekedve ajánlják lelküket a hűteremtőnek.
As you read these verses, I think about those Christians around the world who are suffering today because they are Christian.
Ahogy ezeket az igéket olvasom, hogy arra gondolok, hogy a világ különböző pontjain hány keresztény van, aki szenved a hite miatt.
In verse 12, Peter says, "Don't be surprised at the fiery trial you're facing."
Ugye a 12-es versben azt mondja Péter, hogy a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok, ne érjen ez meglepetésként.
But rejoice that you participate in the sufferings of Christ.
Hanem örüljetek, hogy Krisztus szenvedésében részesültök.
In verse 13, he says, "You'll be overjoyed on that day he comes."
Mert azt mondja a 13-as versben, hogy majd az ő dicsőségének megjelenésekor is újjongva örülni fogtok.
Verse 14, Peter says, "The spirit of glory and of God will rest upon you."
A 14-es versben azt mondja, hogy az Isten lelke megnyugszik rajtatok, a dicsőség lelke.
And most likely Peter is thinking of the ancient tabernacle.
Valószínűleg Péter itt a régi szent sátorra gondol.
As the spirit of God came down and rested upon it.
Ahogy Isten lelke leszállt rá és megpihent azon.
So the spirit of God comes down on those who are suffering.
Istennek ugyanaz a lelke száll le azokra is, akik szenvednek.
And in verse 15 he says, if you suffer because you're a murderer or a thief or a meddler, don't complain.
Aztán a 15-ös versben azt mondja, ha azonban te gyilkos vagy, tolvaj vagy mások dolgába avatkozó, akkor viszont ne panaszkodj.
Because that's your fault.
Mert akkor ez a saját hibádból van.
But in verse 16, if you suffer as a Christian, don't be ashamed, but praise God that you bear that name.
16. Ha azonban valaki mint keresztjén szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel.
Since I started preparing for this series, I guess I've taken more of an active interest in what is happening to Christians around the world.
Amióta elkezdtem készülni erre a tanítás sorozatra, sokkal élénkebben figyelem, hogy mi történik a keresztényekkel a világ más pontjain.
We see a lot about Iraq on the news today.
Ugye sokszor szerepel a tévében, a hírekben Irak mostanában.
Although we don't hear much about what's happening to the Christians there.
Bár arról nem sok mindent hallunk, hogy mi történik konkrétan a keresztényekkel Irakban.
And I came across a few stories that really hit me hard.
És mostanában találkoztam néhány történettel, amik nagyon mellbevágtak.
The violence against the Christians there in Iraq is escalating rapidly.
Mert az történik, hogy egyre durvább az erőszak az iraki keresztényekkel szemben.
Many of them are being forced to leave their homes.
Rengetegüket elüldöznek az otthonukból.
And I know and I believe that the majority of Muslim people are peaceful people.
És én tudom, és én nekem meggyőződésem, hogy a muzulmánok nagy része valóban egy békés és békeszerető ember.
And it is that extremist minority that are causing the danger.
Csak ott van az a szélsőséges csoport, az a kisebbség, akik viszont ezeket a dolgokat teszik.
In October 2006, so just a few months ago, a toddler was kidnapped in Baghdad.
De például 2006 októberében, tehát ez ugye csak pár hónappal ezelőtt történt, egy kisgyereket, egy kis totyogóst elraboltak Bagdadban.
And her mother, a Christian, she couldn't pay the ransom.
Az édesanyja, aki pedig keresztény volt, nem tudta kifizetni a váltságdíjat.
And the young child was returned to her, beheaded, roasted and served on a mound of rice.
Így aztán visszaadták neki a csecsemőjét, csak éppen lefejezték, megpörkölték és rizssel tálalták.
In the same month, the church pastor in Iraq was also kidnapped and killed.
Ugyanabban a hónapban Irakban egy lelkipásztort is elraboltak és meggyilkoltak.
In India, in February, just last month, four Christian women were severely beaten at home by Hindu fundamentalists.
Indiában pedig februárban, tehát az elmúlt hónapban négy keresztény nőt, akik ott szolgáltak, a hindu fundamentalisták nagyon durván megvertek az otthonukban.
These are just a few examples.
És ez csak néhány példa a sok közül.
We can be praying for our brothers and sisters throughout the world who are facing persecution today.
De mi már ma is imádkozhatunk azokért a testvéreinkért az Úrban, mindenütt a világon, akik napjainkban kell, hogy szembenézzenek üldöztetéssel.
And I mean it's hard for us to get our heads around this.
Ugye nehéz azért ezt úgy teljesen megértenünk.
But God says rejoice because you participate in the sufferings of Christ.
De Isten mégis azt mondja, hogy örvendjetek, mert így részesei lehettek Krisztus szenvedéseinek.
And when Jesus come, these Christians will be overjoyed because of what they're going to receive.
És amikor Jézus eljön, akkor ezek a keresztények túláradó örömmel várják őt majd azért, ami rájuk vár, amit ők kapnak.
The judgment against God's household has begun, verse 17.
17-es vers azt mondja, mert itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén.
God in his sovereignty is allowing it as the Christian church is being persecuted.
Ugye Isten szuverén Isten, és ő megengedi, hogy ezek az üldöztetések megtörténjenek az ő egyházával szemben.
In verses 17 and 18, Peter asks two rhetorical questions.
A 17-es, 18-as versben aztán Péter két költői kérdést tesz fel.
He says, what is going to happen to these people who are doing the judging now?
Ugye egyrészt azt kérdezi, hogy mi történik majd azokkal az emberekkel, akik most így módon ítélkeznek a keresztények fölött.
What will be their end?
Ugye milyen vég vár rájuk?
So in verse 19, those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful creator and continue to do good.
Aztán 19, akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is jót cselekedve ajánlják lelküket a hűteremtőnek.
Commit yourself to your faithful creator.
Ajáld te is magad a hűteremtőnek.
He's your creator, he made you.
Hiszen ő a te teremtőd, ő teremtett.
He knows you so intimately.
És mindent, minden porcikádat ismeri.
He knows how many hairs are on your head.
A hajad számát ismeri.
He's faithful.
És ő hűséges.
So trust in him and do good.
Bíz benne és te jót.
Are you ready to die for Jesus Christ?
Készen állsz arra, hogy meghalj Jézus Krisztusért?
And here in Hungary, today we're not in the situation where we may be killed for our faith.
És ugye itt Magyarországon mi most nem egy olyan helyzetben vagyunk, ahol fenyegetne ez a veszély, hogy megölnek bennünket a hitünkért.
But are you ready to say, Lord, what do you want to do with my life?
De készen állsz azt mondani Istennek, hogy Uram, mit szeretnél, mit kezdjek az életemmel?
What do you want me to do?
Mit szeretnél, mit tegyek?
Your will be done.
Legyen meg a te akaratod.
We're to have the attitude of Christ.
Fontos, hogy Krisztus hozzáállása legyen meg bennünk.
And you know the amazing paradox of God?
És tudod, mi a furcsa paradoxon ebben az egészben?
Jesus said that whoever loses his life for Jesus' sake will actually find life.
Hogy Jézus azt mondta, hogy az, Isten azt mondja, hogy aki elveszíti Jézusért az életét, az találja meg.
Are you ready to entrust your life to God?
Készen állsz arra, hogy Istenre bízd az életed?
We're called to have the attitude of Christ.
Arra hív bennünket Isten, hogy Krisztus hozzáállását tegyük magunkévá.
And be someone who prays.
És hogy olyas valakik legyünk, akik imádkoznak.
Be someone who loves.
Meg akik szeretnek másokat.
Be someone who shows hospitality.
És vendégszeretők.
Be someone who serves.
Meg olyas valaki, aki szolgál.
As together we follow Christ.
Tegyük mindezt, ahogy együtt Krisztust követjük.
Let's pray.
Imádkozzunk.
Dear Father, we thank you, Lord, that you are our faithful and loving creator.
Uram, köszönjük te, hogy te egy hű és egy szerető teremtő vagy.
And Father, I pray for those Christians around the world today who are suffering and victims of such injustice, Lord, and persecution.
Uram, és én imádkozom azokért a keresztényekért mindenütt a világban, akik most szenvednek és nagyon durva és igazságtalan üldöztetésnek vannak kitéve.
We ask, Lord, that just your spirit of glory would come down upon them and rest on them.
Kérlek, hogy a te lelked, a dicsőség lelke, az szálljon legyen rájuk, és pihenjen meg rajtuk.
Today, Lord, may their hope in you be strengthened.
És ma kérlek, hogy erősítsd meg az ő reménységüket, amit beléd vetnek.
And for us, Lord, help us to live with the attitude of Christ.
Nekünk pedig segíts, Uram, hogy Krisztus hozzáállásával élhessük az életünket.
Lord, may everything else in this world just sort of fade away as we look to you.
Minden más csak halványuljon el ebben a világban, ahogy rád nézünk.
And stir us up, Lord, so that we'll be praying and loving.
És kérlek, hogy indíts fel bennünket arra, hogy tényleg szeressünk másokat.
And showing hospitality and serving one another.
Hogy vendégszeretők legyünk, hogy szolgáljuk egymást.
Stir us up, Lord, so that we'll just be a light in this city.
Kérlek, hogy rázz fel bennünket, hogy életre keljünk itt a városban.
We thank you, Lord, that you are a good God.
Köszönjük, hogy te jó Isten vagy.
And Lord, we just pray your blessing upon us now as we fellowship and as we go home, Lord, to everything you've got for us.
És kérlek, hogy önsd ki ránk az áldásaidat, ahogy most közösségben vagyunk egymással, ahogy hazamegyünk, ahogy járunk elünk.
Help us, Lord, just to set our eyes on you and the amazing hope we have in you.
Segíts nekünk, hogy rá tudjuk emelni a tekintetünket is, hogy azt a bámulatos reménységet lássuk mindig előttünk, ami te benned a miénk.
In Jesus' name we pray, Lord.
Jézus nevében. Amen.
Amen. Amen.